2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Befogadásra és gyermekvállalásra buzdított Ferenc pápa csütörtökön Luxemburgban, valamint a háborúk jelentette tragédiákra hívta fel a figyelmet. Egynapos luxemburgi látogatása során az egyházfő Henrik nagyherceggel és feleségével, Mária Teréziával, valamint Luc Fidon miniszterelnökkel és Jean-Claude Hollerich kardinálissal folytatott megbeszélése után elmondott beszédében köszönetet mondott Luxemburgnak a menekültek befogadása és integrálása terén elért eredményeiért, amelyeket példaértékűnek nevezett. Emlékeztetett arra, hogy Luxemburg lakosságának csak nem fele Európa és a világ más részeiből érkezett a nagyhercegségbe. Ezért az ország utat mutathat a migránsok és a menekültek befogadására más államoknak is. A gyermekvállalásra kitérve Ferenc pápa elmondta, látta a születési statisztikákat, és több gyermekre van szükség, mert Luxemburg jövőjét a gyerekek jelentik. Nem azt mondom, hogy kevesebb kutya, több gyerek. Azt Olaszországban szoktam mondani, tette hozzá az egyházfő, aki beszéde végén áldást kért a nagyhercegségre. Szerdai audienciáján a pápa azt mondta, reméli a látogatás új ösztönzést adhat az embereknek Belgiumban és Luxemburgban arra, hogy a hit felé forduljanak. Az önkormányzati szférában dolgozók együttműködésének fontosságára hívta fel a figyelmet a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja tiszteletére rendezett az önkormányzatok hozzájárulása az Európai Unió versenyképességéhez elnevezésű konferencián. Navracsics Tibor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége rendezvényén arról beszélt, meg kell nézni, hogy az önkormányzatok hogyan tudnak együttműködni, hogy egy nagyváros és a körülötte lévő települések hogyan tudnak közös fejlődésen gondolkodni, hogyan tudják a polgármesterek összehangolni a fejlesztési céljaikat, üzemeltetési igényeiket. A társadalom önbizalma övezi az egyetemeket az intézményi modellváltás óta eltelt időszakban. Ezt jelzi a jelentkezők igen magas száma. Hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára Veszprémben a Pannon Egyetemen tartott beszédében. Pósánné Rácz Anna Mária az egyetem alakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen arról beszélt, hogy idén mintegy 120 ezeren jelentkeztek a hazai egyetemekre, a felvettek száma pedig meghaladja a 100 ezret, a Pannon Egyetemre pedig csak nem 2000 hallgató nyert felvételt. Ütemes tempóban zajlik az apadás a Dunán, így a vízügy a vízpótlásra és a víz visszatartására koncentrálhat, mert ez már nem veszélyezteti az árvízi biztonságot, tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság a távirat irodával közleményében. Az árhullám csúcsa szerdán elhagyta az országot. Az ütemes apadás miatt Paksig mindenhol az árvízvédelmi készültségi fokozatok szintje alá csökkent a Duna vízállása. Csütörtökön a Sió árvízkapunál várhatóan az első fok, Bajánál és Mohácsnál a másodfok szintje alá süllyed a vízszint. Az alpesi vízgyűjtőkön hullott még csapadék, de az emiatt elképzelhető vízszintemelkedés a hazai Duna szakaszon várhatóan sehol sem éri el a fokozatok szintjét. A Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által készített az európai versenyképességről szóló jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság stratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Brüsszelben. Lóga Máté az uniós versenyképességi tanácsülését megelőzően arról tájékoztatott, hogy a tagállamok három fő témát vitatnak meg a tanácsülésen. Ezek között az államtitkár elsőként a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke által készített az európai versenyképességet stratégiai szempontból elemző jelentését említette. Végül az időjárásról. Pénteken az ország legnagyobb részén napos idő várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. Ugyanakkor a Dunántúl északnyugati részein és az északi határ mentén több lesz a felhő, és ott elszórtan eső, zápor, északnyugaton néhol zivatar is előfordulhat. A délnyugati déli szél az utóbbi országrészek kivételével élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 25 és 31 fok között várható, de az északnyugati északi határ mentén csak 19-24 fok lesz. Híreket hallottak.
Elfelejteni perceket, itt eltörölni már nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Újra kezdeni életet, tudom, tudom, hogy nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Ha lemoshatnám a hosszú út borát, sok értelmetlen álomás nyomát, vissza se nézek. Lehajtom fejem, tisztító vízű hűspatak, most lerólam, mi rám tapadt. Úgy szeretném, úgy szeretném. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom. Úgy szeretném, úgy szeretném. Ha lemoshatnám a hosszú út borát, se nézel. Megyek csak tovább, egy baráti hang, mely lelkesít, egy vidámabb dal, mely felvidít. Úgy szeretném, úgy szeretném. Egy arc, mely szívemben mindig él, utam végéig kísér. Úgy szeretném, úgy szeretném. Ha lemoshatnám a hosszú út borát, sok értelmetlen állomás nyomát, vissza se nézel,
vissza se nézel,
vissza se nézel,
vissza se nézel.
Úgy szeretném. Hangot szívedben mindig él, utat végig elkísér. Úgy szeretném, úgy szeretném,
úgy szeretném,
úgy szeretném.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az olaj. Valamikor gyermekkoromban általános iskola alsó tagozatába jártam, elmentünk a filmmúzeumba az én unokanővéremmel, akivel 8 évvel idősebb volt nálam, ő volt a gardedám, és megnéztünk egy filmet, ahol a Spencer Tracy nevű színész volt a főszereplő, a két világháború között, meg talán utána is egy komoly sztár volt, és emlékeim szerint az volt a filmnek a címe, hogy Az olajkirály. Ez azért nem egészen biztos, lehet, hogy én költöm hozzá, és akkor még egy dolog az olajhoz, mert ott ilyen texasi olajfúrótornyokról, meg egyebekről volt szó, még egy megjegyzés, hogy a két világháború között Amerikában, meg máshol a világon is egyébként, Ötvös Loránd ötvös ingáját használták az olajkutatásokra, még az 1950-es években Kínában még magyar expedíció ötvös ingával kereste az olajat. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet, MCC, Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen a meghívást.
De nem látta ezt a filmet, Az olajkirályt. Nem biztos, hogy olajkirály volt a
én
címe.
Én azt láttam, A félelem vére, amikor éppen egy ilyen földgyulladt olajkúthoz viszik a robbanó tölteteket, hogy
oltsák el. Volt a főszereplő, és egy teherautóval így ment, és teli volt a plató ilyen valami...
robbanószerrel, és hogy odaérnek-e vagy nem, és kockáztattak a fiúk.
És akkor hát valaki igen. Odaért, valaki nem, ő ért oda egyedül, igen. De amikor visszafele ment, akkor nagy jó kedvében lezuhant a szakadékba, igen. Vagy valami
hasonló. Megkapta hason. A nagy, sok pénzt a cégtől. Hát igen, akkor az olaj sokkal inkább központi szerepet játszott, mint ma. Ezen volt a közlekedés, a vegyipar, és még az erőművek jó része is ezzel működött.
Na de hát ma is ezen múlik.
Hát ma azért sokkal kevésbé van központi szerepe, hiszen történt egy nagyon erős átrendeződés a vegyiparban, meg az energetikában is, például ennek köszönhetően a kőolajról a földgáz irányába, tehát a kőolaj most már inkább vegyipari és hasznosítású és üzemanyag természetesen. Tehát ez a szerepe megmarad, de az energetikában, vegyiparban már kevésbé használt.
Melyik a fontosabb? A kőolaj vagy a földgáz? Na, buta kérdés.
Nem buta kérdés. Látszik a mai politikai történések függvényében is, hogy a kőolaj azért még mindig fontosabb, mint a földgáz. Látszik, hogy ez adja igazán ma is a szénhidrogén kereskedelemnek és kitermelésnek a nagy bevételeket. Ezt pontosan látjuk most is, hogyha figyeljük a orosz-ukrán háború menetét, hogy Ukrajna nagyon erősen és nemzetközi szinten, tehát nem csak velünk kapcsolatban próbálja érvényesíteni azt, hogy próbálja ellehetetleníteni az orosz kőolajipart első helyen. Tehát a földgáz még ehhez képest másodlagos is. Földgázból van az igazán nagy haszon, és így próbálja Ukrajna, nyilván a nyugati szövetségeseivel csökkenteni az oroszok bevételeit, hogy ezt a főleg a szénhidrogén iparágon belül is, főleg a kőolajra fókuszál.
Valami ilyesmit nyilatkozott a külügyminiszter, hogy megáll az élet, hogyha nem jön a barátság kőolaj vezetéken keresztül az olaj. Megáll az élet?
Hát ha most így tényleg így, hogy egyik napról a másikra elzárják, vagy nagyon rövid távon pikpuk elzárják értesítés nélkül, akkor igen. Úgy áll meg, hogy nagyon rosszak lesznek a kilátások. Ugye Magyarországnak nyilván vannak tartalékai, van egy 10%-os hazai kitermelésünk, az import szükségletű 40%-át a horvát országon átfutó Adria-vezetéken hozzuk, ez elsősorban Észak-Afrikából érkezik.
Akkor ez a fele körülbelül az egésznek.
Így a fele megvan, meg van egy 3 hónapnyi tartalék, ami papíron létezik, reméljük, hogy valóságban is, ezt egyébként nemzetközi előírások és nemzetközi ellenőrök nagyon erősen, szigorúan ellenőrzik, hogy megvannak-e a készletek. Egyes erőművekben is vannak tartalékok, vegyiparüzemekben, nagy, sok energiát fogyasztó üzemekben vannak olajtartalékaink, tehát megállna az élet, azt úgy kell érteni, hogy nem állna meg az élet, csak miután a hosszabb távú kilátások rosszak lennének, akkor nagyon fölmennének az árak.
Most akkor Magyarország az orosz olajat ki tudja kerülni, vagy nem tudja kikerülni? Itt a barátság kőolajvezeték kapcsán a csehek már is közölték állítólag, hogy nem probléma. Nekik nem probléma. Nekünk igen?
A csehek ugye nyilván szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, hogy jobban integrálódtak ugye az európai és ugye a német rendszerhez.
Nyugatabbra vannak,
ennyi az egyetlen előnyük, és hát a lengyelekkel tudnak kooperálni, akik máig, ugye a PKN Orlen máig az orosz kőolaj legnagyobb vásárolja egyébként ma is. Tehát,
hát azt mondják a lengyelek,
hogy... Nekik nem probléma, úgyhogy lengyelektől behozzák az orosz olajat. A PKN Orlennek 2025-ig olyan szerződése van az oroszokkal, az Rosneft tettel elsősorban, hogy ha nem viszik el az olajat, akkor is ki kell fizetniük.
Tehát ez elviszik.
A take-or-pay. Tehát elviszik, és erre rábólintott az Európai Unió. Ugye látszik, hogy mennyire egyenlőek az elbírálási szempontok, tehát erre rábólintott az Európai Unió, tehát a PK Norlen 2025 végig simán hozza a szerződés szerint az orosz olajat Európába. Úgyhogy erre olyan nagy fiúk a csehek egyébként, úgyhogy de a részleteket elfelejtik, teljes egészében kifejteni.
Na most akkor egy kitérő, de azért mégis. Bulgáriában jártam, ott teli van az ország, hát teli van, ez persze erős túlzás, de sok Lukoil benzinkutat
Romániában is. Én Erdélybe gyakran járok, és fotóztam, nem akartam elhinni.
De hát rengeteg van.
Romániában is, Erdélyben.
Na de akkor ez hogy van? Tehát a Lukoil az ukránok szankciós listáján szerepel, Magyarország nem kaphat olajat a Lukoiltól Ukrajnán keresztül. A bulgárok akkor hogy csinálják?
Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy egy olyasfajta szerződés létezik, amilyen a PK Norlennek, hogy ilyen take-or-pay, tehát az, hogyha nem viszi el a megvett kőolajmennyiséget, akkor is fizetnie kell, és ezekre úgy látszik persze nyilván függ az országtól is, ezt mi már nagyon jól tudjuk itthon, de úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű szerződéseknél még valameddig ideiglenesen folytatódhat, mint ahogy ugyanígy volt a mi derogációnk is a vezetékes kőolajszállításra, a barátság kőolajvezeték esetén. Ideiglenesen tehát a szankciók vonatkoztak ránk, és ideiglenesen hozhatjuk be a kőolajat, csak nem volt határidő kötve. Tehát nincs végpont egyelőre. Ami most történik, az egyfajta ilyen, hogy is szokták a pesti autósok?
Zsarolás.
A pesti autósok, amikor egymással büntetőfékeznek, megvetélkednek, hogy is szokták ezt nevezni?
Hát nem tudom, hogy szokták nevezni.
Fiúsan.
De a Ukrajnának mi az érdeke? Tehát Ukrajna bizonyos értelemben, hogy is mondjam, fogja a gyeplőt, ha ez jó kifejezés. Tehát ha Ukrajna megszünteti az olajszállításokat az országán keresztül, akkor mi bajban vagyunk.
Mi bajban vagyunk, de a nagy helyzet az, hogy ugye itt azért van egy érdekes szempont, ugye a barátság kőolajvezeték használatáért az oroszok elég jelentős évi 4-5 milliárd dollárnyi vagy eurónyi tranzitdíjat fizetnek.
Ez kell az ukránoknak?
Ez nagyon kellene az ukránoknak, mert kölcsönből élnek. Jelenleg ugye az ukrán bevételek nem fedezik a kiadásaikat, de ezt ne kérjük tényleg számon egy háborút viselő országtól. Tehát oké, nemzetközi segítségektől függ a havi, napi kiadásaiknak a fedezése, és úgy tűnik, hogy ők megengedik maguknak ezt a luxus, hogy lemondjanak ezekről a bevételekről, hiszen az európai állampolgárok megfinanszírozzák azt a tranzitdíjat, ugye gondolják ők is, és hát ahogy mondtam, Ukrajna azért azt el kell mondani mindenképpen, hogy Ukrajna nem Magyarországot, meg nem Közép-Európát célozza ezekkel az intézkedésekkel, amiket bevezetett az orosz kőolaj ellen, csak ránk hat a legjobban.
Hát ez olyan, mint amikor az oktatásban bevezetik a kötelező ukrán nyelvet, nem a magyar kisebbséget célozták, hanem az oroszokat, csak éppen mi húzzuk a rövidebbet.
Igen, de hogy tényszerűek legyünk. Tehát el kell mondani, hogy mindenhol küzd, és mindenhol, amikor felfedezi, hogy bárki csal, bármely Európai Uniós tagállam, Ukrajna felhatalmazva érezze magát, hogy azonnal a putyini háborút finanszírozó országok listájára és cégek listájára teszi azt a céget, amelyik ezt megteszi. Hát ez inkább nyilvánvaló egy retorikai fogás, meg marketing fogás, de nyilván az ukránok minden eszközzel próbálják csökkenteni az orosz lehetőségeket.
Na most két kérdés. Normális körülmények között, tehát ha nincs háború, akkor Ukrajnának érdeke, hogy az orosz olaj érkezzen az országán keresztül?
Igen. Sőt, az is az érdeke, miután szeretne Európai Uniós tagállam lenni, hogy ilyen lépéseket nem hoz meg öncélúan vagy egyedül. Tehát a minimum az, hogy egyeztet Brüsszellel, egyeztet az érintett országokkal, és megbeszélik, hogy hogyan legyen. Itt egyoldalú döntések történtek.
Tehát velünk egyeztetnek
nem.
Az ukrán? Velünk nem egyeztetnek.
Nem. Az jön egy nyilatkozat, hogy holnaptól elzárjuk. Ja, mégse zárjuk. Tehát ez körülbelül ilyen szinten zajlik, mert láthatólag a magyar külügyminiszter, a magyar külügy, a magyar politikai vezetés is így a sajtóból értesül.
A magyar-ukrán kapcsolatokban is, akkor itt most kőolajról van szó. Mi Magyarország valamit rosszul csinálunk? Vagy az ukránok, hogy is mondjam, tehát valamit rosszul csinálunk?
Nekem az az érzésem, hogy az ukránok itt, én nem vagyok olyan jóhiszemű, mint nagyon sok szakértő kollégám, akik jóhiszemű feltételezéseket tettek, én azt mondom, hogy Ukrajna önbíráskodik. Ukrajna, ahogy mondtam, nagyon figyeli az orosz kőolaj bevételeket, és azokat az országokat, ahol ő úgy ítéli meg, Ukrajna, igen, hogy eleget tettek-e annak, hogy leváltak-e már az orosz kőolajról, ahogy ígérték, azokkal semleges, vagy neutrális, és azokkal, akik nem, az ő megítélésük szerint nem tettek semmit, azokkal szembe önbíráskodik. Én ezt kimerem, nem képviselek ezzel a véleményemmel szemszesen senkit, se az MCC, de nekem ez az érzésem.
Akkor a másik kérdés, hogy tudnélik, mikor jön el az az idő, vagy normalizálódik-e a helyzet Európa és Oroszország között? Tehát mikor jön el az az idő, amikor Európa nem önsonsrontó módon akar leválni az orosz energiahordozóktól?
Ha már folytathatom az ilyen saját magam által fabrikált véleményeket, akkor azt mondanám erre, azt válaszolnám, hogy ez a háború nem azért van, hogy folytatódjon a háború után minden ugyanúgy, ahogy volt, tehát ugyanúgy 50%-át az európai földgázimportnak majd megint az oroszok hozzák, meg ugyanúgy a napi dízel szükséglet 3/4-ét, vagy az olaj szükséglet 10-15 vagy 20%-át. Ez nem azért van. Ez azért volt, hogy ez ne legyen így. Ez azért van, hogy az oroszokat leválasszák Nyugat-Európáról, vagy a nyugati világról, és induljon be ez a tömbösödés, aminek a vége lesz majd egy újabb hidegháborús eszkaláció.
Ennek a dolognak a nyertése az Egyesült Államok?
Ennek igen. Igen, ennek ez konzerválhatja a jelenlegi törekvéseit. Ugye, ha megnézzük a térképet, és ez egy nagyon tanulságos dolog, én csak így poénból rákerestem az amerikai hadseregnek és a flottának a globális bázisainak az eloszlását. És ez körülbelül úgy néz ki, hogy ezeknek a bázisoknak a nagyon jelentős része a Közel-Keleten van, jó, most az Európában is azért van elég sok, de a döntő többsége az a kelet-kínai partvidéket öleli körbe, az Szingapúrtól, a Marshall-szigeteken át, Guam, végig, és Japán, ugye Japán újra felfegyverzése is itt van a levegőbe, tehát most már két repülőgép, vagy helikopter hordozójukat úgy alakították át, hogy repülőgép fogadásokra is alkalmas is indításra. Tehát ezek már támadó fegyverek. Tehát, hogyha ezt szépen összerakjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Kína hosszú távon mindenképpen a célpont, ezekkel a bázisokkal meg lehet valósítani egy tengeri blokkádot, olyan hatalmas a kőolaj igénye Kínának, hogyha elvágják az import lehetőségtől, akkor hetek alatt be de kellene térdelni.
Orosz-kínai határ van.
Egyelőre kőolajvezetékről még nem tudok, ami épülne. Földgáz az már egy már működik, de azt is fejlesztik, ugye a Szibéria 1, aztán a Szibéria ereje 2 az már építés alatt van, az talán már elkezdődött, és van az Altály vezeték, ami még csak terve van. De kőolajról én nem tudok.
Egy pillanatra vissza a Ukrajnához, mert elfelejtettem megkérdezni. Azt mondta Robert Fico, szlovák miniszterelnök, hogy azt a bizonyos dízel mennyiséget, amit Szlovákia Ukrajnának szállít, azt nem szállítják le, ha ukrán retorziók jönnek. Ez Ukrajnát érinti? Ők állítólag azt mondták, hogy jó, hát semmi, nem gond.
Hát lehet, hogy ki tudják váltani, ugye a lengyelek már nem partnerek ebben a közép-európai együttműködésben, Lengyelországon, Németországon és Skandinávián keresztül lehet, hogy meg tudják ezt oldani. Egy dolog biztos, hogy a mai nap is a magyar testvériség földgáz vezeték reverz üzemmódban működve ma is földgáz továbbított az európai piacról a
Ukrajnában?
Az ukrán tárolókban ma is arról van szó, hogy Európa rajtunk keresztül expo, mert nekünk vannak nagy feszültség, a legnagyobb nagy feszültségű vezetékhálózatunk meglepetéseit Kelet-Európába, Kelet-Közép-Európába, rajtunk keresztül exportálja az áramot Ukrajnába. Ugye az ukrán erőműveknek az 50-60%-a szét van lőve, és ezért súlyos áramimportra szorulnak. Ez rajtunk, a szlovákokon és a lengyeleken keresztül megy. Ugyanez igaz a földgázra is, tehát a tárolók feltöltése ugyanígy rajtunk keresztül zajlik.
Ez nem adó Magyarország kezében?
Úgy, külügyminiszter úr eddig még csak finoman célzott erre a dologra, hogy hát azért az ukránok elgondolkodhatnának azon, hogy voltak olyan időszakok, amikor a ukrán import 40%-a rajtunk keresztül, áramimport 40%-a rajtunk keresztül haladt Ukrajnába, azért gondolkodhatnának ezen, hogy mikkel fenyegetőznek. Ficói, tehát a szlovákok nyíltan megmondták, hogy ők elzárják a csapokat.
De még nem zárták el.
Még nem.
Egy picit tágabb kör. Szaúd-Arábia, Egyesült Államok, szerződések, az olaj az általában dollárban. Hogy mondják ezt? Dollárban fizetnek.
Dollár elszámolás.
Dollár elszámolás.
Dollárban bonyolódik az üzlet.
Változik a világ? Ez a dollár elszámolás?
Igen, úgy tűnik, hogyha nagyon lassan is, és lehet, hogy azért sok-sok idő lesz az, amíg ez teljesen irányt fog váltani, de ma már 20% a kőolajügyleteknek nem dollárban van, ennyit, mert gyakorlatilag a 100% abban volt, úgyhogy 20%-ot csökkent az utóbbi 10-15 évben a dollár szerepe.
Ez nagyon nagy dolog?
Ez nagy. Ha belegondolunk, hogy ugye a dollár ma is a legfontosabb tartalékvaluta, és az utóbbi 25 évben egy olyan 10%-ot csökkent a dollár szerepe ebben. A petrodollárnak a szerep csökkenése ettől lényegesen nagyobb, és valószínű, hogy a tartalékvaluta szerep is ebbe az irányba halad. Lassan, de mindig erodálódik.
És ez az mondjuk Szaúd-Arábiának érdeke az, hogy ne dollárban kereskedjen? Mert ha Kínát kérdezném, akkor rögtön rávágnám, hogy Kínának persze.
Szaúd-Arábia csak nagyobb szabadságot képzel el magának a jövőre nézve. Itt azért nagyon más a helyzet, mint 1974-ben volt, amikor ez az úgynevezett sokak által vitatott petrodollár megállapodás született. Ugye abban az időszakban még az USA is importált kőolajat, jelentős mennyiségben, és ahogy mondtam, akkor még az olaj szerepe is sokkal központibb volt. Ma a következő a helyzet. Az USA nem hogy önellátó, de exportra is képes, és nem véletlenül 2022 óta, ami a háború kitörése óta duplájára emelte a kitermelését. Tehát ilyen tartalékok vannak a rendszerben. Plusz folyamatosan tolja be a piacra a stratégiai katonai tartalékait, ami akkora mennyiségű, hogy az exportjával együtt képes Szaúd-Arábiával egyenrangúan szabályozni az árakat. Ugye az OPEC plusz az csökkenti a kitermelést, mert abban érdekel, igen, hogy magasabb legyenek. USA pedig nyomja le, hogy a nyugati világ ne fújjon bele a drága olajba, tehát ne álljon le a gazdasági növekedés. Ugye ezt
meg esetleg ne térjenek vissza az orosz olajhoz. Ez már csak...
Meg ugye mi azt hinnénk, hogy a nyugati szolidaritás és emberbaráti szeretet az, ami hagyja az amerikaiakat ebben, hogy valahogy kőolaj. De itt csak a választásokról van szó. Tehát a novemberben lesznek a választások, addig lent kell tartani a benzinárat, mert nagyon jól tudjuk, hogy az amerikai választópolgár első számú indexe, hogy kire szavaz, nem az, hogy ő mélyen belül republikánus, vagy demokrata meggyőződésű, hanem az, hogy mennyibe kerül a benzin.
Vissza Magyarországra. Az olaj meg a gáz az külföldről érkezik legnagyobb százalékban. De azt is tudjuk, hogy a villamosenergia termelés, a megújuló villamosenergia termelés drámai módon megnőtt Magyarországon. Nem lehet egy olyan végkifejlet, hogy a villamosenergiával kiváltjuk legalább egy jelentős részét az olajnak meg a gáznak?
Mindenképpen ez az irány, ugye szokták mondani, az elkövetkezendő évtizedek azok az áram, a villamosenergia évtizedei lesznek. Ugye volt már ilyen, idősebbek tudjuk ezt, amikor ugye Lenin mondta, hogy hogy a kommunizmus,
hogy is volt
a villamosítás és a kommunista eszme, vagy mi, nem tudom fölidézni, hogy hogy volt.
Volt egy orosz szó, nem guárló volt, de valami orosz. Na jó,
na mindegy, tehát szóval... akkor volt már egy ilyen időszak, de ez most tényleg, tehát ez most vicc nélkül az lesz. Az a terv, hogy jelenleg a világ energiafelhasználásá, primer energia felhasználásában 25% az áram, ez fölmegy 75-szer, meg háromszorozódik 2050-ig, és ez azt jelenti, hogy bizony a közlekedésben nagy áttörés lesz, és az épületekhez köthető energiafelhasználás is teljesen villamos energia alapra helyeződik, mert ez csak úgy jön ki, a matek, mert ez csak így lehet.
És ebben mi jók vagyunk?
Ebben mi jók vagyunk.
Tehát mennyire jók?
Ebben mi jók vagyunk, ugye elértük a 2030-ra kitűzött célokat már most, tehát 6500 megawatt naperőművé vagy napenergiából származó áram volt betervezve, és most már 2030-ra, és most már 6700-nál tartunk, tehát itt meg is emelte a kormány 12000 megawattra a tervet 2030-ra, és ez azért benne van abban hogy azért most már túlléptük az eredetileg vállalt 40%-os üvegházgáz kibocsátás csökkentést is, most már 43%-nál tartunk. Nyilván ennek is komoly szerepe volt ebben, de nagyon vigyázni kell, mert egyelőre olyan ütemben halad ez a robbanásszerűen halad a napenergia fejlődése szinte magától, mert üzleti alapon megállává 20-szorosára nőtt 2018-hoz képest a napenergia
kapacitása.
20-szorosára, tehát európai pódiumon vagyunk.
És a 20
de vigyázz, ezt be akarom fejezni, föltétlen szerkesztő úr, nagyon vigyázni kell, mert most már ott tartunk, hogy meg kell épülni a kiegyensúlyozó kapacitásoknak, mert ez egy milliméterrel nem nőtt közben. Tehát a három földgáztüzelésű blokk, ami a flexibilis működésű, és ki lehet egyensúlyozni az időjárás függő termelést, és a egy vagy két szivattyús tározós erőműnek, meg a tároló, tehát a ipari akkumulátoros tároló kapacitásokat nagyon gyorsan kell fejleszteni, különben zavaros lesz a magyar villamos energiarendszer.
És ez zajlik? Tehát mondjuk azt tudom, hogy a lakossági programban már csak úgy szerepelhet a dolog, hogy van akkumulátor is mellette.
Igen, ezen a szinten is zajlik a szivattyús tározós erőművek, vagy erőmű helyszíne is kiválasztás alatt van, tehát az is mindenképpen zajlik, és a három modern földgázt, kis kibocsátású földgázt üzelésű erőmű, ami később majd hidrogénnel is működtethető turbinák olyan paramétereket tudnak, hogy zöld hidrogénnel is, vagy hidrogénnel is működtethető lesz, tehát karbonmentesen. Na, ezek is épülnek, minél hamarabb meg kell lenniük, és akkor nyilván ez feltétele annak, hogy ez a további hatalmas bővülés ezt tudjon folytatni.
Mondjuk ebben a dologban az ember olyan szívesen mondja, hogy ebben megelőztük Ausztriát, megelőztük Németországot, megelőztük?
Hát mindenki másra tesz. Láthatóan ugye Ausztriában nagyon jó a szélenergia lehetőségek, ha átmegyünk a határon, látjuk is,
hogy rengeteg... Olyan rondák azok a szélerőművek ott fenn a séterep legtetején.
Úgy lehetett fölfogni, hogy ez a modernizációnak egy jele, csak aztán az a baj, hogy ezek 25 évig működnek, ezek a szélerőműfarmok, és utána veszélyes hulladéknak számít a turbinalapát, ami műszálas, olyan műszálas...
Elássák
a földbe. Tehát azért vannak gyerekbetegségei a dolognak, de a lényeg az, hogy Ausztria például arra tett, ott jobbak a szélerőmű lehetőségei, több az ilyen állandóan szeles terület, mi a napra, mi abban vezetünk inkább az osztrákok a szélben inkább, de a szél nálunk is fog egyébként. Már egyébként lehetne sokkal több szél is, csak a metártendereken olyan, amikor ugye felajánlanak egy kilovattóránkénti árat a tenderezőknek, ott nem tud versenybe lépni a naperőművek mellett, mert a naperőművek sokkal olcsóbbra tudnak menni az ajánlattal. A szélerőmű nem tud olyan annyira lemenni, sajnos a biogáz, ez egy szívfájdalma.
Nem beszéltünk a biogázról.
Most kivételesen nem beszéltünk.
De azt is szokták mondani, hogy Magyarország...
Se a metanol gazdaságról.
Hát igen, de azt szokták mondani, hogy biogáz terén Magyarországnak nagyon jók a lehetőségek.
Így van, ez lenne a legegyszerűbb egyébként, a biogázból készített biometán betáplálni a földgázrendszerbe. Állítólag simán meg tudnánk termelni 3 milliárd köbmétert évente biogázt, és gyakorlatilag a teljes lakossági szektort le tudnánk fedni.
De mi kéne ehhez?
Hát ehhez az kéne, hogy ez még nem áll meg a piaci versenyben.
Te
az
drága?
Drága, így van. Sokkal drágább a biometán, mint a földgáz.
Mert én azt láttam, hogy a gombatelep mellett ott van a gázerőmű. Mert mit tudom én, a gombával, a gombatenyésztéssel vagy termesztéssel kapcsolták valahogy
igen,
össze.
Igen. Itt nem tudom, milyen állapotban van egy biogáz fejlesztési, intézkedési terv, ez kormányzati körökből lehetett hallani, hogy ilyen készül, vagy készült. Szerintem még készül, mert ha már elkészült volna, az biztos, hogy az már a sajtóból lejött volna, vagy kormányzati bejelentésként, de dolgoznak rajta. És ott azért át kéne gondolni, mert a biogáznál nem csak arról van szó, hogy megújuló energiatermelés, hanem annak van egy plusz hozzáadott értéke, az, hogy hulladékból készül az energia, és egy a körkörös gazdaságnak is egy fontos eleme. Tehát mind a két helyen kellene, hogy bónuszt kapjon, mert megérdemli, és akkor olyan szintre kéne hozni, hogy versenyképes legyen a metáltendereken.
Milyen autója lesz, záró kérdés? Milyen autója lesz 20 év múlva? Csak azt nem mondja, hogy már nem lesz autó, de milyen autója lesz?
De akkor bármilyen autóm lehet, hiszen akkor már nem én fogom vezetni, hanem a mesterséges intelligencia.
De mi hajtja?
Én szerintem vagy hibrid, vagy elektromos, de én még azért bízok a hibridbe inkább. Tehát az is alapvetően elektromos, tehát ott is van egy nagyon... De nem zárom ki a hidrogénes autókat. Én nem zárom ki, hogy hidrogén cellás autóink is lehetnek.
És akkor jön a Hindenburg.
És akkor majd vizet fogunk föl a kipufogóba.
Hát meglátjuk, minden esetre úgy tűnik, hogy izgalmas lesz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a Matthias Corvinus kollégiumból, technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A téves ítéletről így tanít a katekizmus. Az emberek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélni el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről. Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek. Ez történik akkor, amikor az ember nem fordít elég gondot az igaz és jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul. Ilyen esetekben a személy felelős a rosszért, amit tett. Az erkölcsi ítéletek eltévedésének forrása lehet Krisztus és evangéliumának nem ismerése, mások rossz példája, a szenvedélyek uralma, a lelkiismeret rosszul értelmezett autonómiájának követése, az egyház tekintélyének és tanításának elvetése, a megtérés és a szeretet hiánya. Ha azonban ellenkezőleg a tudatlanság leküzdhetetlen, vagy a téves ítéletért az erkölcsi alany nem felelős, a személynek nem számítható be az általa elkövetett rossz. Ennek ellenére a tett még rossz, hiány, rendetlenség marad. Fáradozni kell tehát azért, hogy az erkölcsi lelkiismeret megszabaduljon tévedéseitől. A jó és tiszta lelkiismeretet megvilágosítja az őszinte hit, mert a szeretet egyszerre fagad tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből. Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, a közösségek is az önkényes döntésektől, s törekszenek arra, hogy az erkölcsiség objektív normáihoz alkalmazkodjanak. Ahhoz, hogy ítéleteinket, döntéseinket helyesen hozzuk meg, ismerni kell Krisztust és az ő evangéliumát, az ő tanítását. Aki rendszeresen olvassa a Szentírást, az érzékeli azt életében, hogy bizonyos helyzetekben, döntéshelyzetekben a Szentlélek elénk hoz egy-egy szentírási idézetet, és ez alapján már is bizton dönthetünk, és nagy valószínűséggel helyesen. Ha valaki a Szentírást jól ismeri és folyamatosan olvassa, akkor nem nagyon van olyan helyzet az életében, amire nem lenne egy-egy szentírási rész segítségül. Van egy ismerősöm, aki gyerekkorában megfogadta azt, hogy minden nap olvassa a Szentírást, és ezt meg is tudta tartani egész életében, vagy eddig életében, és ő szokta mondani, hogy amikor dönteni kell, mindig jön a sugallat, és mindig a Szentírásból valamelyik rész, ami segítséget jelent abban, hogy jó döntsek. Döntéseink alapja Isten törvénye, 10 parancsolat, amit sajnos egyre kevesebben ismernek. Mikor jönnek hozzám keresztelési felkészítőre, vagy egyéb alkalmakra emberek, és megkérdezem, hogy 10 parancsolatot ismerik-e, többségében nem tudják az emberek. 1-2-t össze tudnak hozni belőle, de azt se tudják, hogy melyik számú parancsról van szó. Tehát már ez a legalapvetőbb törvény is szinte ismeretlen az emberek előtt. Igaz, hogy a szívükben van írva, de nem véletlenül írta Isten a kőtáblára is, hogy kívülről is lássuk, olvassuk, ismételjük, és e szerint éljünk. És aztán Máté evangéliumában ott van a hegyi beszéd, ami a keresztény hitünknek az alkotmánya, tulajdonképpen a Magna Chartája, annak a szíve a 8 boldogság. Ezek mind-mind-mind nagy segítségek a helyes döntéseinkben. illetve hát az ezeknek a nem ismerete pedig megnehezíti a döntéseinket, és ezek nélkül nagyon sok rossz döntést tudunk hozni. Teréz anyáról azt mondják, hogy mindig nagyon gyorsan döntött, és általában jól. Ezen úgy mindig elgondolkodom, ez a Teréz anya, hogy tudott ilyen ügyesen, gyorsan dönteni, nem ragad bele a döntésekbe, nem félt a döntéstől, döntött és cselekedett. Sokszor minket megbénít a cselekvő képtelenségünk, a döntés képtelenségünk, hogy ennek mi az oka, azt most nem akarom taglalni, de lehet szorongás, félelem, esetleg már krónikus döntésképtelenség. Teréz anya azért tudott ilyen gyorsan dönteni és ilyen jól, mert állandóan Istenben élt, és szüntelenül imádkozott. És a titka a helyes döntéseinknek a lélek jelenlét. Amikor én Istenben élek, Isten jelenlétében, imádságban, és szüntelenül imádkozom. Szüntelen imádság az, amikor én mindig Isten jelenlétében tudom magamat. A gonosz lélek is csak akkor tud támadni és félrevezetni minket döntéseinkben is, amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Ugyanakkor nem kell mindig gyors döntést hozni, sőt, sokszor elő kell készíteni a döntést, meg kell érlelni magunkban a döntést, de semmiképpen sem szabad halogatni a döntést, mert a halogatás szóban benne van a halál. Tapasztaljuk, hogy fiataljaink nehezen tudnak dönteni, nehezen tudnak elköteleződni, akár papi szerzetesi hivatás mellett, akár a házasság mellett, akár a munkavilága mellett, és sokszor egyik iskola a másik után, mert még nem tudok dönteni, hogy merre induljak el az életemben. És hát ilyenkor előfordul, hogy az idő elmegy, kiszaladunk az időből, bizonyos döntéseket bizonyos életkorban kell meghozni, mert ha azt nem tesszük akkor, később már megkéri az árát. Hallgassuk meg Ferenc pápa Krisztus vívit kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításából, amit a fiatalokhoz és az Isten egész népéhez írt. Van olyan fiatal, aki talán azért utasítja el ezt az életszakaszt, mert szeretne gyermek maradni, vagy vég nélkül nyújtja a fiatalkort, és a döntések elodázása, a meghatározott dolgoktól való félelem bizonyos döntésképtelenséget okoz. Az ifjúkor azonban nem maradhat függőben, mert a döntések időszaka, és éppen ebben áll, varázslatos volta és legnagyobb feladata. A fiatalok döntéseket hoznak szakmai, társadalmi, politikai és más, radikálisabb területeken, amelyek határozott formát adnak az életüknek. Döntéseket hoznak a szerelem kérdésében is, megválasztják a párjukat, vagy eldöntik, hogy gyermekeik lesznek. E levél utolsó fejezetében, amelyek majd a személyes hivatásról és annak felismeréséről fognak szólni, tovább mélyítjük ezeket a témákat. De a döntéseket indító álmokat mindig fenyegeti a panaszkodás, a tehetetlenség. Hagyjuk ezeket azokra, akik a panaszkodás istennőjét követik. Ez csalás, tévútra vezet. Amikor minden szilárdnak és mozdulatlannak látszik, amikor személyes problémák nyugtalanítanak, a társadalmi bajok nem kapnak megfelelő orvoslást, nem jó beadnunk a derekunkat. Az út Jézus. Vedd be őt a bárkába, és evezd vele együtt a mélyre. Ő az Úr. Ő megváltoztatja az élet kilátásait. A Jézusba vetett hit továbbvivő reményhez vezet, olyan biztonsághoz, amely nem csak a mi képességeinkre és ügyességünkre, hanem Isten szavára, a tőle kapott meghívásra támaszkodik. Túlzott emberi számítgatások nélkül, és nem aggódva amiatt, hogy vajon a benneteket körülvevő környezet támogatja-e biztonságotokat. Kitartónak kell lennünk az álmok útján. Ezért figyelnünk kell egy kísértésre, amely gyakran csúfosan megtréfál bennünket, az aggódásra. Nagy ellenségünk lehet, amikor arra biztat, hogy adjuk meg magunkat, mert felfedezzük, hogy az eredmények nem azonnal mutatkoznak. A legszebb álmokat reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel, a sietségről való lemondással lehet megszerezni. Ugyanakkor nem szabad leblokkolnunk a bizonytalanság miatt, nem szabad félnünk a kockázattól és a tévedésektől. Inkább attól kell félnünk, hogy nehogy bénultan éljünk, mint az élő halottak, élettelen alanyokká sorvadva, akik nem akarnak kockáztatni, nem viszik előbbre szolgálataikat, vagy félnek a hibázástól. Ha hibázol is, mindig felemelheted a fejedet, és újra kezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Fiatalok, ne mondjatok le arról, ami a legjobb a fiatalságban, ne elkérő szemléljétek az életet. Ne téveszétek össze a boldogságot egy heverővel, és ne töltsétek egész életeteket egy heverőn a képernyő előtt. De ne korlátozzátok magatokat egy elhagyott jármű szemlélésére sem. Ne legyetek parkoló autó, inkább hagyjátok forrásként feltörni az álmokat, és hozzatok döntéseket. Kockáztassatok, még ha hibáztok is. Ne akarjatok elkábított lélekkel túlélni, és ne úgy szemléljétek a világot, mint ha turisták volnátok. Legyetek érzékenyek. Űzzétek el a félelmeket, amelyek megbénítanak, nehogy mumifikált fiatalokká váljatok. Éljetek! Adjátok oda magatokat az élet legjavának. Nyissátok ki a kalitka ajtaját, és repüljetek el. Az Isten szerelmére ne vonuljatok nyugdíjba idő előtt. Hallhattuk Ferenc pápa buzdítását, és valóban ez az aggodalom, a félelem, a bénító félelem nem csak a fiatalokat tudja megakadályozni abban, hogy döntsenek a saját életükről, hanem ugye a felnőtteket is, sőt az időseket is. Mert minden életszakaszban dönteni kell, és másról kell dönteni, és másféle döntéseket hozni, de a döntéseinket nem spórolhatjuk meg, és a döntéseinket nem hozza meg helyettünk senki, se egy másik ember, sem az Isten. A döntéseket mindig nekünk kell meghozni. A napokban beszéltem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy most azért imádkozik, hogy mindenkivel kiengesztelődjön. És én mondtam neki, hogy imádkozni kell, mert mindig kell, minden döntés előtt kell imádkozni, és nem szabad úgy döntést hozni, hogy nem imádkoztunk előtte. De a kiengesztelődést azt nekünk kell megtenni. Nekem kell oda menni. Még akkor is, hogyha engem bántottak meg. Nekem kell megalázkodni, nekem kell bocsánatot kérni, vagy elmondani azt, hogy megbocsájtok. Nekem kell lépéseket tenni. Nekem kell döntenem, hogy oda megyek és rendbe teszem a kapcsolatot. Nem várhatok arra, hogy majd a másik hoz egy döntést, és ő jön el hozzám. Mert akkor talán egy életen keresztül várhatok, és ez nem történik meg. És azt mondta ez az ismerősöm, hogy megértette, hogy neki dönteni kell, és lépni kell. A kiengesztelődés nem történik meg magától. Az Isten segít minket, indít a jóra, indít a megbocsátásra, de a döntést nekünk kell meghozni, és az első lépést nekünk kell megtenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciájú.